Befejeződött az Életminőség Fejlesztése Kelet-Magyarországon című projekt a Debreceni Egyetemen, amelynek több kara, illetve szervezeti egysége a Bölcsészettudományi Kar, valamint a Sporttudományi Koordinációs Intézet és a Szegedi Tudományegyetem konzorciumi megállapodás keretében közösen vett részt. A kutatás 2017-ben indult, és 2022. március 31-én fejeződött be. A projekt átfogó célkitűzése volt a megvalósuló kutatások eredményeinek, módszereinek és eszközeinek alkalmazása az életminőség javítására. A projekt összköltsége több mint 1 milliárd forint volt. Búzás Bori összeállításában először a projekt szakmai vezetőjét, dr. Pál Dénest hallják.
A vezetésünk mindenképpen csak azt a két gondolatot szeretném áttekinteni, hogy a jól ismert szív- és érrendszer rizikófaktorok, magas vérnyomásbetegség, cukorbetegség, elhízás, időben történő felismerése, az magában hordozza részben a súlyosabb megbetegedés kialakulásának megelőzését, másrészt a szövődmények késleltetését, és pontosan ezért nem csak az élet mennyiség meghosszabbítása, hanem az élet minőség javulása is várható. Társadalmi szinten a legnagyobb egészségnyereség a populáció alapú szűrővizsgálatoktól, a fokozott rizikójak kiemelésétől, azok részletes kivizsgálásáról és kezelésétől nyerhető. Vizsgálatunkban több mint 10 000 fő egészségi állapotáról történt rizikófelmérés önbevallás esetén, akik közül 3 000 fő magasabb rizikójút hívtunk be további vizsgálatokra, akik közül több mint 1500-an jelentek meg, és végül a legmagasabb rizikója közül 210 fő részletes vizsgálata történt meg. Két csoportot vizsgáltunk, a 18-35 éveseket, azért, mert itt a várható legmagasabb további élettartam, és a 45-60 éveseket, mert sajnos már ebben a fiatal korban a legmagasabb a kardiovaszkulális rizikó. Szokásosan más vizsgálatokhoz látható, hogy a hölgyek nagyobb lelkesedéssel vettek részt a vizsgálatban, mint egy 62% a 38% férfihez képest. A teljes populáció testtömegindexe átlagosan is meghaladta egy kicsit a normál értéket, de szabad legyen kiemelni azt, hogy a 40-65 éves populációnál egy egyértelműen magasabb 27,8-as BMI-vel álltunk szemben, és talán azt hiszem meglepő, hogy az a általunk kreált 14 kérdésben álló kérdőív, amit nemzetközi adatok alapján validáltunk, az azt mutatta, hogy az idősebb populációnak a kockázati pontszáma magasabb. Csak egy-egy felvillantás a különböző rizikófaktorok tanulmányozása kapcsán, a fizikai aktivitásra jegytörötös skálán adott válasz, a stressz helyzet kérdésére vonatkozó válasz, szintén egy egytörötig vonatkozó válasz. Érdeklődtünk a dohányzásról, annak létéről és milyen mennyiségéről és mienségéről. Zsíros ételfogyasztás vonatkozásával is iparkodtunk hasznos információkra szert tenni, és tulajdonképpen ennek egy kicsit inverzeként a mediterrán diéta, az zöldség gyümölcs fogyasztással kapcsolatosan is tettünk fel kérdéseket. Kedvenc és közelebbi területem a magas vérnyomás betegség vonatkozásában már nem meglepő, hogy több kérdés is elhangzott, összességében véve arra is iparkodtunk választ keresni, hogy mennyire mérték az adott illető vérnyomását az elmúlt egy évben, észlelték a magas vérnyomás értéket, esetleg okoz-e valamilyen panaszt, illetve részesül-e valamilyen gyógyszeres kezelésben. Összességében ezen a 11 ezer főből, mint egy 3100 adatlap esetén merült fel a magasabb szív- és érrendszer rizikónak a lehetősége, a valószínűsége, és őket ugye azt céloztuk, hogy 1500 fő szeretnénk mélyebben tanulmányozni. Itt nem egy random mintavételt végeztünk, hanem egy hierarchikus tudatos kiválasztást, tehát kezdetben a legmagasabb kockázati tényezőkkel, bírókat kezdtük el hívni. Nyilván utasítás esetén mentünk tovább, és így sikerült elérni az 1514 főt, amely elérte és meghaladta a tervezett mintavételt. Csak felvillantásképpen szeretném jelezni azt, hogy noha ezzel összes populációnak a fiatalok is tagjai voltak, az lipid paraméterei vagy vércukorszintjei átlagosan nem tartoztak a kórosi tartományba, azonban a szórást is figyelembe véve látható, hogy igen jelentős számú azon egyéneknek a száma, akiknél emelkedett értéket észlelni.
Ezt egy harmadik fázis is követte, amelynek részleteit szintén ismertette professzor dr. Pál Dénes.
A harmadik fázisban való léptetés vonatkozásában azt mondtuk, hogy azokkal foglalkozunk, akik ennél a megosztásnál egy 80%-nél is feletti kockázatbeszorolással bírnak, és annak érdekében, hogy egy 200 fős mintát tudjunk elérni, 338 főt céloztunk meg, látható, hogy sikerült itt is megvalósítani a kellő mintaszámot. Ha az előző ábrára egy picit visszautalunk, ugyanazokat a paraméterek láthatók, de azért, hogy talán nem esett rosszul a kezdeti adatlap és a további gondolkodásunk és a további kivizsgálás, látható, hogy bizony ennek a 215 főnek az átlagos koleszterin szintje az már egyértelműen emelkedett volt, az úgynevezett rossz koleszterin, az LDL koleszterin hasonló módon egyértelműen magas volt, a triglicerid érték, amely szintén egy önálló független rizikófaktor, populáció szinten is emelkedett volt. Nyilván a 4,75-es kockázati pontszáma az logikus, hiszen 4 és a fölötti kockázati pontszáma bíró egyéneket vizsgáltuk tovább. Egy spermaféle korrelációs együtthatót azért mutatok be, egy nem normálosztású mintáról beszéltünk, hogy láthassák a kedves kollégák, hogy például az életkor vonatkozásában az életkor milyen szorosan és pozitívan korrelál valamennyi lipid paraméterrel, és az sem meglepő és jól ismert tény, hogy a kedvező hatású, védőhatású HDL koleszterinnel pedig negatív korreláció van. És talán ez még az utolsó ábra egy másik szemezgetés, hogy a kockázati pontszám vonatkozásában tetszenek látni akár a testtömegindexsel, akár az LDL koleszterinnel, akár a trigliceriddel az igen szoros 0,6-06-os korrelációs koeficiens.
Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem klinikai központjának elnöke ismertette a kutatási eredményeket.
A mi munkacsoportunk elsősorban szívritmuszavarok megelőzésével, a szívritmuszavarok kockázatbeszélésével foglalkozott, és azon belül is mind a pitvari, mind a kamarai szívritmuszavarokkal külön foglalkoztunk. Bizonyára mindannyiunk előtt ismert, hogy a pitvari ritmuszavarok közül a pitvar fibrilláció nevű ritmuszavar az népbetegség, korunk egyik legnagyobb problémája, és napról napra nő a gyakorisága világszerte, ezért nagyon fontos olyan vizsgálatok lefolytatása, amelyekkel ennek a ritmuszavarnak a megelőzését tudjuk biztosítani, és vizsgálatainkban foglalkoztunk életveszélyt okozó kamrai szívritmuszavarok diagnosztikájával, aritmia rizikóvesztésével is. Külön vizsgálati elem volt az újraélesztés sikerességét befolyásoló tényezők vizsgálata, tehát akkor, amikor például egy malignus kamrai ritmuszavar következtében egy hirtelen keringés összeomlás következik be, akkor egy ilyen újraélesztési szituációban vajon mik azok a paraméterek, amelyek jelenléte esetleg ronthatja a kimenetelét egy ilyen beavatkozásnak, és végül külön foglalkoztunk egy speciális kompresszós eszköz, újraélesztési eszköz használva. Az első vizsgálati csoportban a ritmuszavarok kapcsán a vizsgálati populációként egy immunológiai betegségben szenvedő betegcsoportot választottunk, ez pedig a szisztéma szklerózis volt, a szkleroderma más néven. A vizsgálati protokoll az tulajdonképpen laboratóriumi paraméterek, szívultrahang paraméterek, elektrokardiográfiai paraméterek és holter EKG paraméterek egybevetésén alakult, és különböző korrelációs vizsgálatokat végeztünk el. Az EKG vizsgálatokat manuális módon vizsgáltuk, a vizsgálati protokoll egy részében. Itt például ezen az ábrán azt látjuk, hogy a 12 elvezetéses EKG-n különböző hullámparamétereket hogyan mértünk manuális módszerrel. Itt konkrétan a P hullámnak a egyes paramétereit vizsgáltuk, amely a pitvari depolarizációra utaló hullámforma az EKG-n, és bizonyos eltérései, például a pitvar fibrilláció nevű ritmuszavar kialakulásának az előrejelzésére alkalmas lehet. Egy másik EKG-n itt mutatom be azokat a kamrai szívritmuszavarok, az életveszélyt okozó kamrai szívritmuszavarok előrejelzésére használatos elektrokardiográfiás markereket, így például a QT intervallumot, a QT disperziót, a T hullám eltéréseit és az abból származtatott úgynevezett aritmogenitási indexet, amelyeket ugyancsak a 12 elvezetéses EKG regisztrátum manuális mérésével valósítottuk meg. Ekkor azonban a programon belül lehetőséget kaptunk Pál Dénes professzor aktív támogatásának köszönhetően, hogy egy speciális eszközt is beszerezzünk, egy olyan úgynevezett CardioSys Plus EKG készüléket, amely elektromos jelek gyűjtésével képes arra, hogy bizonyos speciális hullámformák analízise révén felhívja a figyelmünket arra, hogy akár pitvari, akár kamrai ritmuszavarok fokozott rizikója áll fent. Ezt az eszközt egyébként már nemzetközi szinten is használják, és már amikor mi beszereztük, volt nemzetközi publikáció is az eszközzel kapcsolatban, de nagy öröm számunkra, hogy a Szegedi Egyetem, a Szegedi Egyetem farmakoterápiás intézetének munkatársai is aktív szerepet vállaltak ennek az eszköznek a kifejlesztésében. Ezt az eszközt ma már használjuk tanulmányunkban és klinikánkon is, és ebben a tanulmányban is nagyon fontos szerepet adtunk neki, hiszen az általa gyűjtött adatokat összevetettük a manuális módszerrel mért adatainkkal, és azt állapítottuk meg, hogy nagyon fontos szerepe lesz a jövőben is a különböző kutatási és betegellátási tevékenységünk során.
Egy másik nagyon fontos paramétert is vizsgáltak, ezt is bemutatta Szabó Zoltán előadásában.
A korábbi vizsgálatunk során nem tettünk, ez pedig a QT variabilitás volt. Ez a bizonyos QT, ez egy speciális része az EKG elektrokardiogramnak, és ütésről ütésre változhat a hossza ennek a bizonyos paraméternek. Ez az új eszköz, ezt a változást is tudja vizsgálni, és fontos információt tud adni a kamarai aritmia rizikóra vonatkozóan. És ugyancsak a program részeként professzor úr aktív támogatásával be tudtunk szerezni egy olyan speciális Holter EKG készüléket is, ez a bizonyos kardiomera készülék, amely nem csupán a már előzőkben elmondott speciális hullámparaméterek vizsgálatára alkalmas, hanem az úgynevezett szívfrekvencia variabilitás vizsgálatára is, amely ma már tudjuk, hogy a hirtelen szívhalál szempontjából egy nagyon fontos prediktív faktor. A következő ábrán szeretném azt bemutatni, hogy kezdeti eredményeinket már publikáltuk, és itt egy 7,58-as impact faktorú labban foglaltuk össze kezdeti eredményeinket. Természetesen ezek még csak kezdeti eredmények, és hamarosan újabb publikációk fognak megjelenni ebben a témában, ezek előkészítés alatt állnak. A következő témánk az újraélesztés befolyásoló tényezők vizsgálata volt, és itt csak nagyon rövid annyit szeretnék jelezni, hogy vizsgálataink arra utaltak, hogy a balkamra hipertrófia, tehát a szív balkamrai izomzatának megvastagodása, az mindenképpen egy nagyon fontos marker, amely hatással lehet az újraélesztés követeteire. Vizsgálataink azt mutatták be, hogy körül a balkamra hipertrófia jelenléte 4,8-szoros rizikót jelent az újraélesztés sikertelenségére vonatkozóan. Ez egy olyan adat, amelyet a nemzetközi irodalomban is már publikáltunk, és ugyancsak megjegyeztük azt is ebben a publikációban, hogy a hipertónia, tehát az ismert hipertónia is egy nagyon fontos rizikófaktor a sikertelenségre vonatkozóan. Az újraélesztés befolyásoló tényezők vizsgálata témában egy másik fontos megfigyelést is tettünk, viszont a mellkasi kompresszós eszköz, ez egy olyan eszköz, amely fent tudja tartani újraélesztés során a megfelelő keringést, az hatékonyan használható a perkután koronáre intervenció során is, tehát akkor, amikor egy koszorúér elzáródás okozza a szívritmuszavart és a hirtelen szívhalált, és ezzel az eszközzel fenn lehet tartani a keringést egészen addig, amíg a elzáródott eret katéteres úton meg nem lehet nyitni. Egy másik nagyon fontos területe volt a mi vizsgálati tevékenységünknek az együttműködés a lendület munkacsoporttal, és itt az oxidatív stressz szerepét vizsgáltuk a különböző kardiovaszkulás betegségek kialakulásában és a szívritmuszavarok genezisében is. Továbbá egy oldalága volt ennek a vizsgálatnak az oxidatív stressz és a tumoros, tehát a daganatos megbetegedések kialakulásának összefüggéseinek a vizsgálata.
Befejeződött az Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon című projekt a Debreceni Egyetemen. Erről hallottak összeállítást.